Uram, miért nem kopog az ajtón, ha benyit valahová? Ezt a lakosztályt én bérelem. De a szegrény az én magánlakom. My house is my castle. Vanek úr. Én a mennyekből hullottam alá. Mégis én ütöttem meg magamat. Önnek jelentkeznie kellett volna Marseille-ben a légiónál. Felvette az 1000 frankot, és ennek dacára itt van, becsapott. Hazudik. Vanek úrnak rendkívüli erőt adott az igazságában hívő, önérzetes polgár fenséges gőgje. Gorcsev viszont nem bírt ránézni a nevetés ingere nélkül Vanek úr cvikkeres arcára, tömött fekete bajuszára. De az eset súlyos volt, és Gorcsev minden igyekezetét megfeszítve komoly, sőt fenyegető maradt. Ugyebár, mondta Vanek úr kitörésére, tisztában van azzal, hogy én most leütöm önt. Ebben egy percig sem kételkedtem, de úgy állok itt, mint Galilei, üssön meg, törjön össze, égessen el, és mégis mozog a föld. Önnek nem áll jogában tisztességes csillagászokhoz hasonlítania magát, miután becsapott. Ez alantos rágalom. Ha nyomban nem magyarázza meg az esetet, akkor begyömörszölöm önt a sámfák közé, és a szekrényhez tolom a nagy tölgyfaasztat, hogy berekedjen. Egy galilei az ilyen eljárást is emelt fővel viselte volna el. Magyarázatot követelek. Megkért, hogy helyettesítsem egy napra a légióban, és ezért 1000 frankot ad. Így van? Így. Azért intéztem el más módon a helyettesítést, hogy ön ne maradjon titkár nélkül, és a mellére csapott. Mert talán szerintelenség nélkül állíthatom, hogy úgy szólván nélkülözhetetlenné tettem magam. Odaálltam hát a laktanya elé, és megszólítottam az első szomorú külsejű urat, aki szemmel láthatólag újoncnak akarta felvétetni magát. Könnyen rábírtam, hogy vállalja az ön helyettesítését, és adtam neki 500 frankot. Így körülnézhet veszély nélkül a légióban, és ha meggondolja magát, holnap visszaléphet, amikor ön leváltja őt, Golicer úr. Gorcsev nem javította ki. Most tehát mi a helyzet, Vanek úr? Hogy önnek van a légióban egy helyettese, nem veszítette el a titkárját sem, és nekem maradt 500 frankom. Illetve a titkárját azt elveszítette, mert megsértett, és azonnali hatállyal távozom, de fejezte be emelt fővel, mégis mozog a föld. Ezt jegyezze meg jól, uram. És kihúzta a szekrényfiókot, hogy magával vigye régi kabátját, fürdőruháját, esernyőjét, és egy fényezett borjúszegyet némi uborkas halátával. Szeretném jóvá tenni, ha megbántottam, mondta Gorcsev bűnbánóan. Talán még nem késő tűnődött Vanek úr, és a salátát gyorsan visszatette, mert kilocsant a cipőjére. Én megkövetem önt. Hát nem bánom, még ez egyszer maradok, de jegyezze meg, én még sohasem hazudtam. És mégsem mozog a föld, mondta szomorúan Gorcsev, mert akkor megnyílna most ön alatt. Másnap délelőtt. Petrovics úr! Gorcsev felébredt. Titkára állt az ágya mellett, talpig ágyterítőben. Ezt pizsama helyett hordta éjszaka a szekrényben, és így, ha átborított a jobb derekáról a bal válláig, olyan volt, mint Julius Cézár megszemélyesítője egy amerikai bőrlexben. Keljen fel, ismételte türelmesen. Önnek jelentkeznie kell a légióban a bizonyos kortó helyett. Felkelni. Mondja maga, Pióca. Vanek úr vagyok. Mondja Vanek, maga Pióca úr, mit törődik velem? Nem szeretném, ha régi meghitt barátságunk vége az lenne, hogy csalódom önben, Zwillinger úr. Gorcsev úgy ugrott fel az ágyból, mintha meggyulladt volna alatta. Ember, én mindent megértek, de azonnal magyarázza meg, hogy a Zwillingert honnan vette, mert idegrohamot kapok. Nem erről van szó, én saját személyemben garantáltam önért Kortó úrnak, aki helyettesíti. Rendben van, de honnan vette a Zwillingert? Tréfa volt, jól tudom, hogy ön alapjába véve Petrovics. És ki ez a Kortó? Miért állt a légióba? Hazaszeretetből. Örökre kitiltották Franciaországból bűnözésért. Most titokban visszatért és beáll a légióba. Imponáló. Gorcsev gyorsan felöltözött, még elérték a vonatot, és a déli harangszó előtt Marseille-ben voltak. A Fort Saint-Jeanhoz vezető úton Gorcsev kezet nyújtott Vanek úrnak. Köszönöm mindazt, amit értem tett. Nincs mit, csak a kötelességemet teljesítettem, Petrovics úr. Ettől függetlenül közölje velem megbizatásait. Nem hiszem, hogy a légió szolgálati szabályzata akár csak egy titkárt is engedélyezen a közlegények számára. Én azonban polgári személy vagyok, akire a szolgálati szabályzat nem vonatkozik. Igazán meghat a ragaszkodása. Most jut eszembe, hogy mégis megkérném valamire, Vanek úr. Parancsoljon. Hívja fel Interurbán Nizzát. Ezt megtehetem, felelte, és elindult. Vanek úr, álljon meg, hiszen azt se tudja, hogy mit kell tennie. Felhívom Interurbán Nizzát, nem ezt kérte? De miért hívja fel Nizzát? Egy jó titkár nem érdeklődik a gazdája magánügyei után. Ön Nizzában Labú lakására telefonál. Könyörgök, ne induljon el. Megkérdezi, hogy otthon van-e Anett kisasszony, és ha igen, akkor ezt közli velem valahogy. Anett Labú, mi köze van önnek a hölgyhöz? Ez magánügy, van-e, kur? Aha, és hunyorgott. Biztos egy színésznő. Vigyázni kell a művésznőkkel, mert a szerelem viszontlátásra. Gorcsev egyenesen az erődhöz ment. Az őr szó nélkül tovább engedte. Innen csak kijönni nehéz. Végigment az udvaron a századiroda irányába. Mindenfelé hemzsegtek a katonák. Hol van a helyettes Kortó, aki nem tud élni Franciaország nélkül? Egy óra keresgélés után megtalálta. Alacsony homlokú, rossz arcú, kissé terheltnek látszó egyén, már egyenruhában volt. Maga az az alak, az a Gorcsev? Kérdezte a buta emberek vastag színezetű vontatott hangján. Én vagyok Atyuska, nagyon köszönöm a szívességedet, és most cseréljünk vissza. Nem cserélünk, én ma délután Afrikába utazom. Hogy a fenébe, én vagyok Gorcsev Iván, és adja vissza a személyazonosságomat. Kitartás. Én itten találtam egy űrmestert, akivel jobb időkben Párizsban együtt dolgoztunk, a Peugeot műveknél. Hector Petiot neve. Véletlenül hozzá kerültem. Ha mostan visszaadom a maga belépését, és újra kell jelentkezni, ki tudja, milyen űrmester osztagába kerülök. Így a cimborám az űrmester. Nagy szó. Nézze. De én szolgálni akarok. Jelentkezzem maga most újra. Mit törődnek itt azzal, hogy hány Gorcsev szolgál egyszerre? Mondta Kortó, a lánykereskedő, aki különben alig állt a lábán, olyan részeg volt. És maga fogja viselni a Gorcsev nevet? Ne féljen, nem használom el. Hát jól van, öregem. Akkor én most beállok a légióba, és maga menjen el nyugodtan az őrmesterével. Újabb egy óra múlva Gorcsev nyugodtan leül a padra, arcát az ég felé fordítja, és amennyire e helyen lehetséges, hevenyészet napkúrát tart. De az események most már nem adtak időt arra, hogy nyugodtabb dolgokat műveljen. Később újra látta Kortót. Igen részegen támolygott egy űrmester társaságában, akinek vörös bajsza volt. Ez lesz Hector Petiot. Azután sorakozót és névsorolvasást tartottak. Minden újonc Hector Petiot osztagából odállt a cókmokjával. Kortó egy közepes nagyságú madzagalát kötött szivardobozban őrizte a holmiát. A dobozra gyerekes nagybetűkkel ráírta Gorcsev Iván. Nem árt, gondolta, ha az ember feljegyzi valahová nevét, hát ha elfelejti. A doboz szépen leteszi maga mellé. Azután trombita szó hallatszott, a kis csapat elindult az erőd kapuján át, hogy a kikötőben hajóra szálljon. Helyettük egy újabb altiszt jelenik meg az udvar közepén, bizonyos Vergyié, és nagyot kiált. Akik ma délelőtt jelentkeztek felvételre, azok sorakozzanak az épület jobboldali kapuja előtt. Ez Gorcsevre is vonatkozott. Vergyié őrmestert az oroszlánnak hívták közlegényi körökben, mert a szája és orra körüli ráncok, a szemének furcsa összehúzódása emlékeztettek erre a ragadozóra. De ordításban messze felülmúlta a félelmetes fenevadat. Jobb szemét állandóan összehúzta kissé, ami örök gyanakvást fejezett ki. Fogai állítólag 2 centi hosszúak voltak. Lehet, hogy ez túlzás, annyi azonban bizonyos, hogy ekkora négyszögletes fogazat még nem fordult elő emberi állkapocsban. Pillanatnyilag a jólelkű, nyájas altiszt benyomását szerette volna kelteni. Viszont a pártoló és jóindulatú arc kifejezése egy áldozatát megnyugtató hóhér és egy kélyes vízión merengő elmebeteg vonásait egyesítette valami diabolikus derűben. Maguk beléptek a légióba, mondta az újoncoknak. Ez nagy szerencse és megtiszteltetés, aminek állandóan a tudatában legyenek. Csak azért rimánkodom magukhoz. Ha így lesz, akkor úri életüket biztosították. Kényelmes, gondtalan helyre jöttek. Én vagyok ugyanis a legjobb ember a világon. Egy időben a legénység atyának neveztek. Csak azt nem szeretem, ha packáznak velem. Aki ilyesmivel próbálkozik, az később megbánja. Sajnos tanúkkal nem igazolhatom állításomat, mert a szóban forgók közül ma már egy sem él. Maguk csak jegyezzék meg, a többi az én dolgom. Elfelejteni nem fogják. De aki nem packázik, az úgy élhet majd a századnál, mint Aliszka Meseországban, mert én vagyok a világ legjobb embere. Marsdisznók, látni se akarom magukat. Banda, banda! Ezt úgy mondta el, hangsúlytalanul és gyorsan, mint egy hivatalos vőfé a betanult felköszöntőt. Aztán elcsörgött kardjának, rendjeleinek és sarokvasának vészjósló zenei aláfestésével. Egy álmos hangú, utálkozó arcú káplár lépett a helyére, bizonyos Gent, aki civil fóbiában szenvedett. A betegség nevét egy bohém ezredorvos találta ki itt az erődben. A gyógyíthatatlan kór fő tünete, heves émeigés, továbbá kínzó düruhan polgári személyek közelségétől. Enyhe álmosságnak tűnő, rosszkedvű undorral az arcán odaállott eléjük, két hüvelykujját derék szíjába akasztotta, lábait szétterpesztette és köpött. Uram, atyám, mennyi civil! Mennyi imbolygó felsőtest és bizonytalan fejtartás! Körmöt rágnak, a cipőjüket nézik, unatkozva ácsorognak itt, és olyan görbe a sor arcvonala, mint valami elhajított spárga. És ezeknek kell majd úgy állni egy közönséges reggeli sorakozónál a Szaharában, mintha díszszemlén lennének. Én Gent vagyok, kezdi dallamosan, szinte lágyan. Maguk a piszok blők. Ez a név onnan származik, hogy Napóleon idején a rávarott gallér zsinór szorította az újoncok nyakát, amitől kilógott a nyelvük és elkékültek. Azóta minden hülye csordát löblőnek mondanak. Jöjjenek utánam, de álljanak valahogy sorba, nem bánom, akárhogy, mert síró görcsöt kapok, ha magukra nézek. Követték a káplárt. Hugocskám, ez kissé közvetlen stílusú hely, mondta Gorcsev egy ilyet szemű, bazedovos szemű, óriási hentesnek, aki szórakozottságának áldozata volt. Biztosítási csalást akart elkövetni, és ezért felgyújtotta a házát, miután lezárt gondosan minden ajtót. Csak a tűzvész után jutott eszébe, hogy elfeledkezett a feleségéről, aki bent aludt a hálóban, és elfelejtette figyelmeztetni. Ezért menekült a légióba. A szórakozottság átka nem először okozott bajt. Boasszon vagyok, felelte Gorcsevnek a hentes. Önt hogy hívják? Gorcsev nem szerette az ilyen kérdéseket. Nevem Tintoretto, felelte szokás szerint nyomban és ostobán. Ha, mintha már hallottam volna magáról. Festő vagyok. Á, emlékszem. Honnan is való ön? Quinquecentóból. Az valahol Savoyában van? Kis község Avignon és Toulon között. Tudom, egy rokonom lakott ott, illetve a közelben. Van ott egy hasonló helység, nem? De igen, Quattrocento. Igen, olyasmi. Rendező pályaudvara van. Ott élt egy rokonom, sovány ember, írnok volt. Á, ismerem, a Petrarca? B-vel kezdődik a neve. Botticelli. Azt hiszem. Persze, Botticelli, mit csinál most az öreg? Tajtékpipákat. Ő az, jó barátom. Pofa be, ezt a kápler egyezte meg mellettük bágyattan a civil fóbiától. Közben elérték a legénységi termet. Nagy tülekedés, ordítozás, lögdösődés kezdődött a félhomályos helyiségben, polcokért, ágyakért. Gent káplár felvett egy szivardobozt az asztalról, amit az udvaron talált egy újonc. Ezt a részek Kortó veszítette el. Gorcsev Iván, kiáltotta a zajongó-tolongó csoportnak a dobozra írt nevet Gent káplár. Gorcsev valahonnan hátulról kiáltott. Itt vagyok, Hugocskám. Hugocskája a köröztanyja, felelte a káplár, és a távoli sötét sarokban mozgolódó alakok között szerette volna látni a pimaszt, de csak hallotta. Tévedés, Gent. Az egyház szabályai szerint a húgom nem lett a köröztanyám. De fizikailag sem valószínű, miután rendes családokban a húg, az később születik az idősebb fivérnél. Ezt majd megbeszéljük alkalmilag, kedves Gorcsev, kiáltotta vészes biztatással a káplár, és szerette volna látni az illetőt, de ez a csürhe úgy tülekszik itt, hogy elkábul. Ha befejezték ezt a baromi zsívvásárt, akkor menjenek a törzsépület főkapuja mellett a kettes depóhoz, ott kapnak egyenruhát. Öltözzenek át. És távozott. Gorcsev odament az asztalhoz, és megnézte a spárgával bekötött fadobozt. Ez persze Kortói. Meg kell tudni, hogy merre vitték a bűnöző honfiút. Elküldi utána. Az alteregű holmiát feltette a polcra. Saját, jól felszerelt sárga bőröngye már ott volt. A hentes épp mellette szemelte ki fekvőhelyét. Itt jó lesz, kedves Tintoretto úr. Közel vagyunk az ablakhoz. Mi a tisztelt keresztneve? Kázmér. Szép név. Tintoretto Kázmér. És miféle mestersége van? Szimbolista vagyok. Igazán, zenél is. Én sajnos nem játszom semmiféle hangszeren. Sajnálhatja. A szimbolizmus igen finom muzsika. Magával hozta az izét, a szimbolát? Itt van egy kis dobozban, hosszú hangszer. 3 darabból rakom össze. Miért áll ezen a dobozon, hogy Gorcsev? Ez az álnevem. Az ön unokaöccse sem volt született, Botticelli. Nem, úgy hiszem Brazsiknak hívták. Elzászból ment délre. Tudom, erről sokat mesélt. Említette azt is, hogy önök valamikor gyerekek voltak. Igen? Érdekes. Csak ugyanígy volt. Egy vörös bajuszú szakaszvezető kihúzta a rohamkését, és odalépett. Ha nem hagyják abba ezt a beszélgetést, valamelyiküket leszúrom. Gorcsev, kiabáltak az ajtóban, miközben a roppant helyiségbe újabb emberek özöllöttek. A fiatal ember kisietett. A másik ágyról most végre felállhatott Würfli, a tánc és illemtanár, akit az 5 órai tág intézményesítése sok tánciskola tulajdonossal együtt tönkretett, és a mester bánatában ivásra adta a fejét. Utóbban eje, aki alacsony volt, köpcös, csúnya és kancsal, elhagyta a szegénységük miatt. Ezt a megalázást egy tánc és illemtanár hiúsága nem viselhette el. Így került a lejtő végén a légióba. Most a henteshez fordult. Mondja, tisztelt uram, én az imént nem szólhattam közbe, mert többen is ültek rajtam. Ki volt ez a Tintoretto, akivel beszélt? Egy Gorcsev álnevű közlegény, zenész és szobafestő. Valami rokonom, akit nem ismerek, jól ismeri. Mit jegyez? Naplót írok a légióról, ebből akarok meggazdagodni. Miféle hangszert őriz ebben a fadobozban? Szimbolát. Olyan hangszer, mint a bombardó, csak keskeny és hosszú. Önt hogy hívják? Würfli Egon, az egykori híres Würfli Ballhaus tulajdonos a Zürichből. Würfli úr mindent feljegyzett, ahogy szorgalmas naplóíróhoz illik. A hentes inkább Gorcsev bőröngyével kacérkodott. Azon is cédula fityegett. Gorcsev. Milyen jó ennek, nem úgy állt be a légióba, mint ő. Egy szálling, egy darab szappan és egy fésű nélkül. Sóhajtva kiment az udvarra, de csodálkozva megállt nyomban. Na hát, ez a Tintoretto egy tábornokkal beszélget. Ugyanis de Bertin tábornok várta Gorcsevet, amikor kilépett, és mellette lábú. Autón jöttek, és útközben hevesen vitatkoztak. Gorcsev jelentkezett az erődben, arra mérget vehetsz. Telefonon érdeklődtem, állította de Bertin. Én meg azt mondom, hogy ő manipulált az autóval. Ilyen ronda, fekete keretes monoklia nincs másnak. Ő tegnap este jelentkezett Marseille-ben, tehát nem lehetett ugyanakkor Toulon-ban. A fekete keretes monokli ott volt lábú kezében. Egyik oldalán kis repedés látszott, ahol lepattogzott a celluloid. A tábornok egy intéssel elejét vette az érkezését jelentő trombitaszónak, és hívatta Gorcsevet, aki nyomban megjelent. Maga bolond, kiáltotta a lábú azonnal. Maga megőrült. Nagyon helyes, mondta Gorcsev, és kigombolta a zubbonyát. A raktár mellett van egy kis üres pincehelyiség, ott verekedhetünk. A lábónak felcsillant a szeme, és már vette a kabátját, de a tábornok visszahúzta. Elsősorban fiatal ember. Azért kerestem fel, hogy megköszönjem a múltkori férfias bátor közbelépését. Igazán nincs mit, én szeretek verekedni. Akkor miért nem tanul meg, szólt közbe gúnyos a lábó. Gusztáv, mondta a tábornok. Igazad van, hagyjuk a verekedést későbbre. Előbb beszélgetünk. Nem lenne jobb fordítva? Miért ne verekedjünk előbb? De Bertin türelmetlenül mondta az egykori meghatalmazott miniszternek. Ugyan hallgass. Ide figyeljen, Gorcsev. Kim volt ön az erődből tegnap este? Én. Nem is tudtam, hogy szabad. Ma este kimegyek. Várjon, vágott közbe lábú. Ezt a monoklit hol vesztett el? Ezt? Egy autótolvaj külsejű egyén elkérte ajándékba. És visszavette. De magának nem adom. De Bertin kezet nyújtott Gorcsevnek. Még egyszer köszönöm magának, barátom, és most megparancsolom, mint közlegénynek, a tábornoka, hogy semmiféle afférba ne keveredjék Monsieur Labővel. De Bertin elsietett. Gorcsev vidám biztatással kacsintott Labőre, amikor egyedül maradtak. Hála Istennek, még nem vagyok felesküdve. Nem tartozom engedelmességgel. Jöjjön a raktárba. Várjon, Gorcsev, beszélni szeretnék magával. Ma este 9-kor autó fogja várni a Vieuxportnál. Nem mehetek ki innen. Egy altiszion majd parancsol, és a városba viszi magát. Anett vezeti ezt az autó zsebében a szülői beleegyezésre? Maga bolond. Erre csak a raktárban felelek. Értse meg! Sikoltásba átmenő üvöltés hasított a levegőbe. Bocsánat, de az őrmester sorakozót suttogott, mondta Gorcsev, és elsietett. Mindenfelül előrohantak az újoncok, az oroszlán megállt a sor előtt. Emberek, aki úgy érzi most már, hogy nem szívesen szolgál, annak még egy lehetősége van arra, hogy meggondolja a dolgot. Lépjenek ki az ilyenek. Vagy 10 kiálltak. Köztük a hentes is, aki szórakozottságának áldozata volt. Szóval ti szívesen hazamennétek. Állj elő, te kövér és felej. 24 órán belül a légióban mindenki meggondolhatja a dolgot. Igenis, én sürgősen visszacsinálnám, szólt őszintén a hentes. Az oroszlán a szakaszvezetőhöz fordult. Na, hát jelölje meg őket egy csillaggal a névsorban. Ezek megbízhatatlanok. A szaharai Agadirba kerülnek a holnapi transporttal. A többi ma este indul Oránba. A hentes levegőért kapkodott. Mi az maga dagat? Mit hápok? Tán nincs rendben valami? Azt mondta őrmester úr, hogy 24 óráig mindenki meggondolhatja magát. Na és? Tán visszavontam? Tudja mit, még holnap is meggondolhatja magát mindenki. De visszalépni nem lehet. Gorcsev gyorsan írni kezdett valamit egy papírra. Odaadta az egyik legénynek, azután visszatért Lebouhoz, aki türelmesen várt rá. Én csak tréfáltam, amikor a lányom kezét odaígértem, erélyeskedett az atya. Ha ezt meri majd mondani, amikor visszatérek néhány esztendei szolgálat után, lelövöm, mint a kutyát. És az esküdszék igen enyhén fogja elbírálni, ha közlöm az előzményeket. A tisztességes úri társadalom pedig felment, és ön egyetlen túlvilági kaszinóban sem lehet tag. Bolond tacskó. Nagyon helyes, gyerünk a raktárba. Velem úgysem megy semmire. Gyerünk. A raktárban sok civil volt, tehát senkinek sem tűnt fel, amikor besúrantak az egyik szomszédos üres helyiségbe. 10 perc múlva ismét visszatért Gorcsev, karján az Alét Lebouval, aki közben elhagyta valahol a fél kis kabátját. Mi az? Kérdezte az őrvezető. Ez az illető hirtelen hanyatt esett. Hol ütötte meg magát? A fülem mögött, de én pontosan álcsúcson találtam. A tábornok úgy látszik ismerte Lebout, mert nem szólt semmit, amikor a volt excellenciás kék szemgödörrel és félzakúban beült mellé az autóba. Hajthatatlan, mondta Labó, miközben Nizza felé robogtak. Ide néz, a kerítésen dobták át az imént egy kővel, mondta Döbertin, és átadott egy levelet. Tábornok úr, alázatosan jelentem, hogy egy Lebout nevű veszélyes egyén, aki ezen felül leendő apósom, a légióból való szökésre csábított. Szerepel terveiben egy altiszt is, aki este parancsal értem jön. Ebből arra következtetek, hogy más magasrangú katonai személy is részt vesz az összeesküvésben. Kérem bejelentésemet nyomban kivizsgálni, hogy a bűnösöket elírja az igazságszolgáltatás sújtókarja. Tábornok úrnak igaz híve Gorcsev Iván közlegény. Példátlan szemtelen, dühösködött a tábornok. Lebout bedagadt félszájjal mosolygott. Azért, ha előbb ismerem, az ördög tudja. Jobb vőnek tartanád, mint eleinte. Azt elhiszem, mindig verekednénk.